Ez itt a Zsebrádió, a Földbolygó egyetlen zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Hello, bello, kedves Zsebrádió hallgatók! Ez itt a Zsebrádió március 6-ai adása.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Van akinek Bocska,
másokat meg Balázs.
Nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi. Minket hallgat minden gyerek, s minden néri bácsi. Van akinek Bocska, másokat meg Balázs. Nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi. Minket hallgat minden gyerek, s minden néri bácsi.
Jobb csörögni, mint ücsörögni.
Azt a mondást talán mindenki ismeri, hogy annyian vannak, mint az oroszok. Mert régen az oroszok, amikor ezt kitalálták, akkor még szovjetek voltak, és volt egy csomó országuk, amiket elfoglaltak, és az orlakok is orosznak számítottak, tehát annyian voltak, mint az oroszok. A Szovjetunió nevű ország szétesett, hál' Istennek, mert béna volt, és ezért most már a mostani oroszok csak fele annyian vannak, mint a régi oroszok, de így is olyan sokan, hogy kénytelenek mindenféle rossz ízű levest is megenni, ha nem akarnak éhesek lenni. Na, itt jön a fincsi cékla, ami mindenhol megterem, mert a cékla egy igénytelen növény, és tulajdonképpen egy répa és egy gyomnövény törvénytelen gyermeke. A cékla ugyanis közvetlen rokona a disznóparény nevű gyomnövénynek, ezért a felnőttek kitalálták, nagy figyelj, hogy a céklának gyógyászati hatása van, ami annak köszönhető, hogy tele van antioxidánsokkal, amelyek a sejteket külső szabad gyökök támadásától védik. Ugyan már, ez első hallásra is egy égbe kiáltó bullshitnek tűnik, ami azt jelenti, hogy valaki össze-vissza hülyeségeket beszél. Bullshit. Igen, angolosoknak feltűnhet, hogy a bullshit valójában tehén szart jelent, de a mondás lényege pont az, hogy amit hallunk, az annyit ér, mint egy nagy, rakás, gőzölgő bullshit.
Hát, valami nagyobbra számítottam.
Úgy érzem, hogy most már a borscsöcsöt majdnem kibeszéltük, tudunk róla egy csomó mindent, legalábbis a fontosakat, de a legfontosabb az, hogy ami nálunk a pörkő nokkedlival, meg ubival, az az oroszoknál egy sokkal szegényesebb étel, egy leves. És a levesek azért népszerűek a szegény országokban, mert ezzel lehet a legolcsóbban jól lakni. Olcsóbb, mint a tészta, meg a kumpi, meg a rizsa. Szóval 1-0 nekünk, a cékla csak tojásos nokedlihez jó.
Egyetértek az előttem szólóval.
Úgy meg jobban menjen!
Mi leszel, ha nagy leszel?
Ételkritikus. Na kérem, ez végre egy nem túl régi foglalkozás, mondhatnám azt is, hogy igencsak új keletű. Pontosabban az elmúlt pár tíz évben került reflektorfénybe. Egy ételkritikus feladata nagyon összetett. Tökéletesen tisztában kell lenniük az alapanyagokkal, a konyha technológiai eljárásokkal, az ízharmóniákkal, és nem csak az ételeket, de az italokat tekintve is. Mindez azt jelenti, hogy egy ételkritikus igen jó szakács is, legalábbis fejben mindenképp. Feladatai közé tartozik az ételek, éttermek elemzése, jellemzése, és ezen tapasztalatai publikálása, mert ez alapján ítélnek meg bizonyos emberek bizonyos éttermeket. Amennyiben tetszik ez a meló, és az ételkritikusok messzije szeretnél lenni, mindenképpen szeretned kell a hasadat. Kifinomult ízléssel kell rendelkezned, mindent, de mindent meg kell tanulnod az élelmiszerekről, és az aktuális trendekkel is képben kell lenned. A jó ételkritikus mindig csak az adott ételt minősíti, és sosem az étel elkészítőjét. Nem személyeskedik, hanem átadja magát a teljes gasztronómiai élvezeteknek. Itt kell megjegyeznünk, hogy az ételkritikus nem összetévesztendő a gasztrobloggerrel. Az egyiket szakma, míg a másik... hagyjuk.
Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1937-ben egy angol nyelvész professzor megjelentetett egy könyvet, amit azért írt, hogy szórakoztassa a gyerekeit. Aztán ő maga is meglepődött, hogy mekkora sikerre tett szert ez a mű. Olyannyira, hogy folytatást is kellett írnia hozzá, így végül megismerte az egész világ. Ha azt mondom, hogy John Ronald Reuel Tolkien, nem biztos, hogy beugrik, de ha azt mondom, hogy a Hobbit meg a Gyűrűk ura, akkor a nagyobbak azonnal képben lesznek, olyan arcot vágva, mint Gollum, amikor rájön, hogy eltűnt a drága szága. Az újaknak röviden összefoglalom, hogy egy szőrös tappancsú kistermetű legény talál egy varázsgyűrűt egy barlangban, amiről később kiderül, hogy a főgonosznak a csodagyűrűje, amit ha bedobnak egy vulkánba, akkor béke lesz, és nem kell többé félni a goniktól. Ez a történet csak jó hosszan. Vannak benne törpök, meg tündék, meg orkok, trollok, varázslók, és a hőseink a hobbitok. Szuper kardozós kalandos mese. De ennek a történetnek több érdekessége is van. Egyrészt, mivel a nyelvész professzor írta, a regényben szereplő lényeknek kitalált egy-egy saját nyelvet, amin egymással beszélnek. Kitalált nekik saját írást, amihez betűket is kidolgozott, sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül. Aztán megírta a különböző mesebeli népek történetét és történelmét is. Kitalált nekik egész mitológiákat. Szóval nem csak úgy sícsújt leírt egy mesét, ami az eszébe jutott, hanem egy egész világot álmodott meg és dolgozott ki nekik.
Wow!
Még térkép is van a könyvekben, hogy jobban oda képzelhesd magad. Szóval éljen-éljen újra Tolkien, és éljen a Hobbit! Lehetőleg olvasd el a könyvet, mielőtt megnéznéd a filmeket. De ha már a nézésen túl vagy, mert apa egy rossz pillanatában megengedte, akkor később majd vedd kézbe a regényt. Hidd el nekem, sokkal több kincs van benne, mint képzeled.
Interneten minden is kapható.
Vásároljon Csubakkát! A Csubakka kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Csubakka
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
Zsebrádió!
Hétmérföld, ez szenzáció! Dübörög a Zsebrádió!
Hogy hű legyek önmagamhoz és a zsebihez, természetesen nem a fejvagyírással kezdem, hanem azzal, hogy 1647. október 25-én született Evangelista Torricelli, olasz fizikus. Ez a pacák kezdetben csillagász volt, de amikor megtudta, hogy a szintén csillagász Galilei urat erősen zaklatja a katolikus egyház a csillagászati felfedezése miatt. Tudnélik, ez a Galilei úr abban az időben azt mondta, hogy nem a nap forog a föld körül, hogy a bolygók is forognak, a föld is forog, ráadásul a föld erősen gömbölyű és nem lapos. Szóval ez a Galilei csillagász úr értette a csíziót, na ekkor a Torricelli úr úgy döntött, hogy ő inkább nem lesz csillagász, mert a csillagászokat túlságosan sokan macerálják. Előfordul ez mással is. Én ismerek egy kisrácot, aki elment kungfúzni, mert kungfúzni menő. De amikor az edzésen kiderült, hogy néha a kungfúzók is kapnak egy melport a másik kungfustól, akkor inkább elment sakkozni. Mondjuk az is menő. És kizárt, hogy az embert például leüssék a bástyájával együtt. Na, bontom a vonalat, vissza Torricellihez. Torricelli egyébként, nem Torricelli. Ez a tudós úr akkoriban... Ez akkoriban bárki lehetett tudós, aki elég jól tud hunyorogni, komoly arcot vágni, és a lényeg, hogy le tudta írni azt, amire jutott.
Régen minden jobb volt.
Főzik-e só?
Ott főzek ma magamnak! Ott főzek ma magamnak!
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Aludtej!
Aludtej!
Aludtej. Két tés és múlt idő, hiszen már alszik. Sajnos bolti tej nem tud elaludni, csak is a frissen fejt tej. Ez egy finomság, amit igazából reggelire szoktak enni. Egy kis gránátalmával tuti vitaminbomba.
Ja, akkor nem kérek.
Yes, oké, dollár!
És a Torricelli úr ilyen régi tudós volt, hogy le tudta írni, mert eredetileg papnak tanult, és a papok tudtak akkoriban írni. Szóval a Torricelli úr elkezdett kevésbé veszélyes dolgokkal foglalkozni, mint például a hajítás és a szabad esés kérdéseivel. Ilyesmivel manapság mindannyian foglalkozunk, de ő ezt tudományosan hunyorogva csinálta, és leírta. És miután elsőnek csinálta, ezért az emberek fontosnak tartották megismerni azokat a természeti törvényeket, miszerint ha elhajítunk valamit, akkor az előbb-utóbb leesik, és ha sokat bohóckodunk kapaszkodás nélkül, akkor szabad esni fogunk, és a végén jó segre esünk.
Régen minden jobb volt.
Srácok, megmondom őszintén, hogy nekem erősen úgy tűnik, hogy régen kicsit könnyebb volt tudósnak lenni, mint ma, mert ma az ilyen megállapításokkal a suli büféig se jutunk el. Torricelli érezte, hogy neki is tovább kéne mennie, ezért elkezdett hidrodinamikával is foglalkozni, magyarul. Öntögetett, lotyogtatott és locsolt, és megfigyelte, hogy merre folyik és hogyan. Kitalálta a közlekedő edényeket. Na itt álljunk meg, a közlekedő edény nem az, hogy egy fazék oda gyalogol a rezsóra, hogy megmelegedjen benne a leves, és még csak nem is a gulyás ágyú, ami ugye meg nem egy ágyú. Lényeg a lényeg, Torricelli kitalálta a barométert, amivel meg lehet mondani, hogy esni fog, vagy sütni fog-e a nap. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly vívmány volt abból a szempontból, hogy holnap például mit fogtok csinálni a szünidőben. Ugyanis ha reggel megnézitek a barométereteket, akkor tudni fogjátok, hogy kell-e kapusznidzsekit vinni, vagy nem. Kérlek, már ma mindenképpen kérdezzétek meg a szüleiteket, hogy hol találjátok a családi barométert, hiszen az ilyesmi kell, hogy legyen egy háztartásban. Ha esetleg elkeveredett volna a barométeretek, ám mondjuk ilyen trehány emberiség mellett ezen nem csodálkoznék, akkor sincs baj, mert a barométert azóta tökéletesítették és feltalálták helyette a meteorológia nevű dolgot, ami már azt is meg tudja mondani, hogy hány fok lesz. A meteorológia egy külföldi szó, és magyarul azt jelenti, hogy időjárás jelentés. És rajta van annyi telefonján az a neve, hogy időkép. Ha van egy kis időtök, akkor azért ezt beszéljétek meg a szüleitekkel, hogy oké, hogy van a méter. És az is oké, hogy van a négyzetméter, de a kockamétert mi hívják? Köbméternek. Egyszerűen nem értem, hogyha van valamiben logika, akkor azt miért kell menet közben megváltoztatni. Ez tisztára olyan, mint az ember iskolás lenne, először elsős, aztán másodikos, aztán harmadikos, aztán rögyáblis, aztán ötödikes, hatodikos, hetedikes és nyolcadikos. Nem fér az eszembe, hogy még kell állandóan variálni.
Zsebrádió nem csak gyerekeknek!
Most egy nagyon furcsát fogok mondani. Absztrakt expresszionizmus. Ez egy 50-es években létrejött művészeti irányzat volt, és nagyjából azt jelenti, hogy elvont kifejezési mód. Egy absztrakt expresszionista festmény picit úgy néz ki, mintha nem csak a festőállvány borult volna fel, hanem az egész műterem. De ettől még szerethetőek, és tényleg jól tudnak kinézni. Igazából abban van a varázsuk, hogy neked, nézőnek megengedik, hogy azt mondd, nem tetszik, de ettől nem kell rosszul érezned magad. Az érem egyik oldala az volt, hogy az 50-es években egy fejlődő művészeti ág volt az absztrakt expresszionizmus, melynek központja Amerika volt. A másik, hogy az 50-es években Amerika és Szovjetunió között úgynevezett hidegháború volt, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem lövöldöztek egymásra, nem bombázták le egymást, de minden más módon keresztbe tettek a másiknak. És akkor a CIA, az amerikai titkosügynökség meglátta az érem harmadik oldalát. Amerikának volt egy nagy baja Európával szemben, nem volt igazi, történelmi léptékű művészeti módja. Volt persze patchwork, meg country zene, de hát az mégsem egy Michelangelo vagy egy Mozart. És ekkor lépett színre Jackson Pollock képzőművész, aki az absztrakt expresszionizmus atya. A CIA megérezte benne a lehetőséget, hogy ezzel egyrészt Amerika végre valami komolyat léphet a művészetek terén, másrészt, ha elárasztja vele a világot, akkor a szovjetek agyvérzést fognak kapni ettől a túlságosan is szabad szellemű művészeti ágtól. És mivel a CIA egy elég jó titkos ügynökség, így sok milliárdossal, képgalériával és múzeummal álltak, hogy úgy mondjam, munkakapcsolatban, így aztán hamar fontos művészeti irányzattá vált az absztrakt expresszionizmus. A milliárdosok felvásárolták, ami miatt mások is elkezdték vásárolni, a képgalériák kiállították, a múzeumok tárlatokat szerveztek, így aztán mára több kilométernyi irodalma van az absztrakt expresszionizmusnak. Köszönjük szépen, CIA!
Come on, hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon bibicet! A bibic kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
bibic
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Köszi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
Zsebrádió!
Könnyebb minden tennivaló, hogyha szól a Zsebrádió.
Ja, majdnem elfeledkeztem róla. Nyilván hallottatok már a globális felmelegedésről. Tudjátok, amilyen manapság kevés hó esik télen, és borzasztó melegek vannak nyáron, és aminek az lesz a vége, hogy jön a jégkorszak. Ja, tudom, hogy bonyi, de van. És ez a lényeg. Jön, melegszik. Még a lapos földön is. Azt hallani mindenhol, hogy ennek az az oka, hogy a sok autó pöfog az utcákon, meg a gyárak füstölnek, stb. Ez igaz is. De van egy másik nagyon komoly oka is, mégpedig az, akár hiszitek, akár nem, hogy a bocik túl sokat böfögnek és púznak.
Hát én egyáltalán nem erre gondoltam.
Egy boci napi 100 liter metán nevű gázt böfög ki minden nap, és mivel egyre több az ember, akik egyre több húst tesznek, egyre több boci kell, akik sokkal többet böfögnek. És a boci böfögésből és a kakiukból felszálló metán nevű gáz ugyanannyira teszi tönkre a föld légkörét, mint az autó kipofogója. És mivel a fákat kivágják az emberek, hogy még több boci tudjon legelni, és lehessen nekik növényt termeszteni, amit megesznek, hogy mi megehessük őket, nem marad elég erdő, hogy friss levegőt termeljen a boci böfögés helyett. És a vegetáriánusok, akik nem esznek húst, azt szeretnék, hogy ne kelljen fákat kivágni, hogy kapjanak enni a tehenek, amiket mi megeszünk, és figyelj, ne kelljen 2400 liter vizet elpazarolni egyetlen hamburgerért.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Sötétben tapogatózik. A sötétben tapogatózik mondásunkat akkor szoktuk használni, ha valaki nem jó irányba gondolkodik, vagy téves következtetéseket von le, vagy éppen a tábla előtt állva, feleléskor, halvány segédfogalma sincs arról, hogy hogyan is kéne kétjegyű osztóval végrehajtani a műveletet. Ebből következik, hogy sötétben tapogatózni több ezer watt megvilágosítás mellett is lehetséges. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Zsebrádió, A-tól Z-ig.
A műveltség bonyolultnak tűnő dolog, hiszen elvileg, de hangsúlyoznom kell, elvileg tanulni kell hozzá egy fenéket. Egy kicsit tényleg kell tanulni, de a műveltséghez valójában semmi másnak nem kell lenni, mint kíváncsinak. Ha az ember jó helyen kíváncsiskodik, akkor a világ legizgalmasabb és legérdekesebb, szórakoztatóbb és valljuk be leghülyébb dolgait is megtanulja egy pillanat alatt, mert úgy könnyebb tanulni, hogyha valami érdekes. Így van? Így. Ettől műveltek leszünk, és a képzeletünk segítségével már rögtön viccesek is tudunk lenni, meg menők. Ez csak egy tanács, nem akarok házi feladatokat adni, vagy ilyesmit.
Ha elkezdődik a zsebiben a házi feladatosztás, én felmondok.
Nyugi, mugi, semmilyen házi feladat nincs, inkább elmesélem, hogy hogyan érdemes kíváncsinak lenni, és mennyire vicces dolgok vannak a világon. A műveltség koronként változik, és egész más jelent a mai műveltség, mint például 2-3 ezer évvel ezelőtt, ugyanis a műveltebb emberek, pontosan tudták, hogy mindennek van istene, a szélnek, a víznek, a hegyeknek, az időjárásnak, a villámot is istenek küldik, és a műveltség azt jelentette, hogy a villámszórásra képes isten nem keverjük össze a nagy hullámokat gerjeszteni képes istennel. Nem teszünk ilyet, mert az műveletlenség. Az igazán művelt, ókori emberek azt is tudták, hogy a napfogyatkozás, vagy a földrengés, vagy a meteorit becsapódás az istenek rosszallását jelenti, tehát az éppen aktuális tevékenysége fel kell hagyni, mert ez egy figyelmeztetés. 2500 évvel ezelőtt éppen a lüdök és a médek háborúztak egymással már 5 éve, egyszer csak napfogyatkozás lett. Azaz, valaki lekapcsolta a villanyt, mert abban az időben még csak ez az egy lámpa égett. Szeretném nagy tisztelettel megjegyezni és felhívni a szülők figyelmét arra, hogy az internet nem csak arra jó, hogy az újságokban elolvassuk, hogy mi történt tegnap, meg tegnap előtt, de arra is jó, hogy megnézzük, hogy mi történik majd holnap és holnap után. Sőt, mondanám, hogy főleg erre jó. Az újságok ugyanis a tegnapi híreket írják meg azt, hogy ki lopott el mit régebben. Ez csak egy intermezzo vagy gyerekek, bocs.
Az eszem megáll!
Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve...
Ked.
Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.